Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a műsor szerkesztőjét, Balázs Zsuzsát hallják. Miként éli meg a bezártságot, és hogyan éli meg a lelkipásztori hivatását a járvány közepén? Erről faggattunk két jezsuitát, nevezetesen Nagy Bálintot, a Sodrás utcai rendház elüljáróját, valamint Sajgó Szabolcsot, a Párbeszéd háza igazgatóját. A riporter Szőnyi Szilárd, a jezsuita média és kommunikációs iroda vezetője.
Neked van-e valamire most több időd, és ha igen, akkor mivel töltöd?
Van is, meg nincs is. Ez nagyon érdekes érzés most. Így világos, hogy több idő van, nem kell kimenni, vagy nem kell elmenni a helyszínre, de valamiért tanárokkal beszélgettünk mostanában, meg az iránytű team, aki az iránytű hivatást, ez a műhelyt most csináljuk, interneten folytatjuk, és hogy úgy tűnik, hogy több időnk van, de nem ezt éljük meg feltétlenül. Szóval részben igen, valamire most figyelek tudatosan, ami kicsit, ami ilyen örömmel, vagy ajándéka ennek az időnek. Mondtam, ez a reggeli közös imádság, ez a csöndben indul a nap, utána reggel után leülök olvasni egy órát, másfelet, és utána meg elmegyek edzeni, és aztán úgymond indulhat a nap idézőjelben. És most ez rendszeres, ezért ez ad egy nagyon jó kezdést a napomnak, ami azt érzem, hogy segítség, de nem oldja meg, vagy nem old föl minden belső, hát ezekkel a helyzetekkel járó, te jó ég, mi lesz, hogy legyen, feszültebbnek élem meg magam, fizikailag is néha, és akkor tudatosan kell figyelnem arra, hogy nyugi, nem látunk, őrizni az egyensúlyt. És hogyha én előjáróként így ezt megtalálom, akkor sokkal jobb itt a házban is, akkor oda tudok ülni, állni mások mellé, tudunk beszélgetni. És ezekből most van szerencsére most van több ezekben a napokban.
Elmondható, hogy éppen most mit olvasol, vagy az elmúlt hetekben milyen könyvek kerültek a kezedbe?
Elit Éva Égernek olvasom a Döntés című könyvét. Ő egy kassai származású zsidó hölgy, még 91 éves, él még, Kaliforniában él. Akkor az egyik nap valaki átküldött egy linket, és akkor megnyitottam egy videó vele, és akkor az egyik monszerátusunknak megvolt a Döntés című könyv, és mondta, neki megvan, és odaadta, és most ezt olvasom, és iszonyú izgalmasnak találom. Érint is, meg nagyon szépen leír valamit, amit és megfogalmaz valamit, ami nekem most nagyon segít. Egy Auschwitzot megjárt hölgyről van szó, fiatal volt, amikor Auschwitzba került, túlélte, és akkor arról ír igazából, a kicsit hasonlít, ha nem tudom, ismeritek, vagy ismered, de így Viktor Frankl-nak az életét, meg az életművét, picit hasonlít ehhez, hogy valami a külső kényszerítő erő ellenére van valami, amit meg tudunk találni, amikor átélhetünk életet, szabadságot, és hogy képesek vagyunk szeretni, bár a külső körülményeket nem tudjuk megváltoztatni. Nagyon jó kérdéseket vet föl, néha nagyon jókat derülök. Az egyik ilyen kérdés például, figyelj, te hozzámennél a saját magadhoz?
Mármint házastársként?
Házastársként, aha. Hogyha így magadra nézel, te hozzámennél házastársként saját magadhoz, vagy nem?
És azt mondja, ez nagyon kemény kérdés, az a baj.
Na, abszolút, nagyon provokatív, és annyira izgalmas a kérdés, mert és azt mondja, hogy ha te magaddal nem vagy, tehát te magaddal nem tudsz kedves lenni, nem tudod szeretni, törődni magaddal, akkor hogyan leszel képes másokat? Hogy várod azt, hogy a párod? És van valaki, aki mindig ott van veled, és azt írja ebbe a könyvben is, hogy nagyon figyeljünk a belső dialógusainkra, hogy hogyan bánunk, hogyan kommunikálunk saját magunkkal. Egy hosszabb a történet, de nagyon segít most így figyelni ebben a helyzetben, ahol most mi vagyunk, ami persze összehasonlíthatatlan az ő élettapasztalatához, vagy az ő élethelyzetéhez, de nagyon izgalmas olvasmány most nekem, nagyon hálás vagyok így érte is, meg ahogy van meg.
Igen. Hát ugye, ha azt teszünk, a sorstalanság, ugye a Nobel-díjas regénynek a vége is pont erről szól, hogy a Auschwitz poklában hogyan lehet azokon a délutáni pillanatokban megtalálni az örömet és a boldogságot. Nekünk nyilván nagyon kicsibe és teljesen sokkal kevésbé drámai körülmények között a mostani karanténos helyzetben is, ugye ez a lecke van feladva. Említetted a sportolást, rólad valamennyire köztudott, hogy nagyon szereted a mozgást. Most milyen lehetőségeid vannak küzdő és egyéb sportok művelésre?
Próbálom titkolni ezeket a dolgokat, de mindig idejük a...
Mindig rákérdezek.
Hát hiányoznak az edzőtársak. Igen, szóval most egyedül edzek. Minden nap edzek most. Van egy... Hát ez szokásos, aki rendszeresen sportol, az tudja, hogy mit tudom én, úgy lehet jól csinálni, mint hogy van egy lábnap, meg egy felsőtestnap, akkor különböző izomcsoportokat Tehát rendszeresen tudsz edzeni úgy, hogy egyszer a lábadat edzed, inkább máshol a felsőtested, és akkor alapvetően így egy heti 6-szor edzek most. A Brunner Robi munkatársunk, még amikor Jezsuit a futást elkezdtük meg veled, szia, elkezdtük együtt csinálni, azóta most lett egy futócipő Robinak a jó voltából, és a bátorítása, és elkezdtem most rendszeresen futni, a lábnapnak ez a komoly része, és ma például egy órát futottam már, teljesen kint az erdőben, iszonyú jó volt, a nagyon szép csönd, van egy ritmus. Úgyhogy ez, és a másik nap pedig hát egy hátizom gyakorlatok meg. Van egy bogzsák itt a házban, meg egy fabábú, aztán lehet csinálni, amit szeretnék, úgyhogy...
Testi gyakorlatok utána a lelki gyakorlatról is ejtsünk pár szót. Úgy tudom, hogy éppen napokban fejeszél be egy, talán életedben először egy online lelki gyakorlatot, amit te vezettél. Milyen tapasztalatod volt neked, illetve hát a részvevőktől mit kaptál vissza?
Igazából nem is én vezettem, hanem együtt vezettük az útkeresés háza vezetőivel. Az útkeresés háza egy közösség, akik a hivatásokat keresik. Én hivatásgondozó vagyok a provinciánknak. Ez a terület, ahol mozgok, és én sokat vagyok az útkeresőkkel is, meg a vezetőkkel is. Mert közömeg, amit már én mihez igazán értek, meg égek, az a, meg tanultam, az a lelkivezetés, és akkor vannak akik lelkivezetők, akik mellé oda tudok most állni. Hogy hogyan kísérjenek jobban, vagy hogyan tudunk ebből a szolgálatból jobbak lenni, és így az útkeresésháza vezetői mellett is vagyok. Ők vezették igazából a lelki gyakorlatot, én ilyen papi háttér voltam, miséztem számukra minden nap, de az imákat, meg a lelkivezetések ők vezették. És nagyon érdekes tapasztalat volt. Én idegenkedtem tőle az elején, de van egy gyönyörű visszajelzés, majd olvassátok el, hogyha majd van lehetőségetek a honlapunkon. Van egy fiatal visszajelzett, hogy milyen volt számára az a lelki gyakorlat. És bár digitális térben mozogtunk, így az interneten keresztül voltak a vezetett imák, a személyes beszélgetések, az esti szentmise is. Otthon imádkoztak a résztvevők, de az emberek többségének sikerült. Tehát picit tényleg nem tudom, ez az időszak talán tényleg az Úr be akar lépni abba a térbe, ahol élünk. Tényleg a normális hétköznapi terünk válik templommá, és ez lehetséges. Ez én megható, mert úgy tűnik, hogy tényleg ez történik, hogy az Isten most ott akar lenni, ahol te vagy, vagy én vagyok, és hogy ezek a tereink válnak szent tér, és ez a lelki gyakorlat most ebben sokkal érzékenyebbített bennünket, ami valószínűleg egy van, csak most ez így jobban megfogható, vagy látható.
Utolsó gondolatként hadd kérdezzek egy olyan különleges helyzetre rá, ugye itt a nagy hét úgy telt el, hogy sokan nem tudták elvégezni a húsvéti szentgyónásukat. Egyáltalán a szentségek kiszolgáltatása ezzel a csúnya szóval élve, hát fizikai akadályokba ütközött. Ugye szentmisét képernyőn hallgat, vagy vesz részt rajta az ember. Hogy hogyan tapasztalod meg az akadályoztatás idején a szentségeknek a helyzetét, szerepét? Pótolja-e valami őket, vagy pedig egy olyan fájdalmas hiányként jelentkeznek, amely hiány esetleg pont a fontosságukra világít rá?
Mi el vagyunk azért kényeztetve, tehát én tudok misézni. Én, hogyha itt a társam itt van, akin el tudok menni, tehát kicsit el vagyok kényeztetve ebből a szempontból, mert most maga a szentségi valóság, hogy megfogható, hogy az Úrat így magamhoz tudom venni naponta, az most az én életemnek a valósága továbbra. Viszont picit a kérdésem az lenne, hogy vajon az Isten látja ezt a helyzet, ami történik velünk? Látja azt, hogy nem tudsz elmenni most gyónni, vagy most szentmisére? És azt feltételezem, hogy látja. És hogyha ő látja, akkor ő milyen más módon szeretne most közel kerülni, ahogyan ő tud. Szerintem az egyik legizgalmasabb dolog, hogyha nem pusztán arra figyelünk, hogy nem arra figyelek, hogy én hogy tudok most tenni, vagy én hogy tudok, ha nem pusztán erre figyelek, mert ez a kapcsolatunknak csak a fele. A másik része lesz most nagyon izgalmas, hogy a Szent hogyan mutatja meg önmagát, ő hogy jön közel most. És még egyszer, hogy mondtam az előbb, hogy lehetséges az, hogy az Úr most még közelebb szeretne jönni valahogy az otthonainkba, abba a térbe, várja, hogy merjetek otthon kezdeményezni. Férfiak is, és hogy édesanyák is, hogy üljetek együtt le, körbe. És hogy valahogy, bár így konkrétan a oltári szentség, vagy így nem lesz, nem nincs úgy jelen, de ahogy Ráner fogalmazta a teológiai kis szóltában, amikor a szent cím szólt, hogy egyedül egy szent van, és az Isten. Minden más, amit szentnek nevezünk, az ennek az egy szentnek a megnyilvánulása. És hogy oké, értjük, most nem tudtál elmenni gyónni, értjük, most nem tudsz áldozni konkrétan. De hogy az Úr jönne, akar-e, tud-e közeljönni most hozzád valahogy? És hogy ezt lehet-e érzékelni, és ha érzékelni, akkor lehet-e ezt tisztelettel, befogadóan, szeretettel, bátran engedni, odalépni? És hogy a mostani a lelki gyakorlat is ezt mutatja, meg ez a bátorításunk is a férfiak, családok felé, meg a különböző most ilyen fórumokon, az iránytűbe is ezt látjuk meg. Hogyha ez egy picit is működik, vagy a vezetett imákon, ezekben, ha mernek egy picit csöndbe lenni, kinyitni az ablakot, nem sok, és ott valami tud történni, ahol az Istennek az ereje, szabadsága, hirtelen ebben a helyzetben is így, nem tudom, valamit így belülről így életre kelt, hogy így friss, mély levegőt lehet venni, vagy picit olyasmi ez, mint amikor az apostolok, tudod, így ott vannak a pünkösd előtt, húsvét után, bezárkóznak, nem változik a dolog, és a lélek odalép be, ahol a bezárkóban vannak. Iszonyú nagy ajándék ez, hogy nem gond, az Isten át tudja lépni a bezárt ajtókat, lelki bezárt ajtókat is úgy látszik, és hogyha én néha így föl lehet így fedezni, vagy lesz érzésünk erről, akkor ad egy ilyen nagyon nagy szabadságot, meg küldetést, akik vagyunk, meg ahol éppen vagyunk, bármi is a szerepünk.
Az elmúlt percekben Nagy Bálintot, a Sodrás utcai rendház elüljáróját hallották. Most pedig következzék Sajgó Szabolcs, a Párbeszéd háza igazgatója.
Számtalan programnak adna helyt a Párbeszéd háza. Ha jól számoltam, több mint 50 program maradt el, vagy marad el a következő és az elmúlt hetekben. Mekkora érvágás ez nektek?
60 és több mint 50, szóval kb. 60 program elmaradt a belvárosi csend programsorozatból. Pontosabban egy része elmaradt, egy része elhalasztódik, egy része pedig hát azon gondolkozom, hogy mi az, amit át lehet tenni televízióra vagy online-ra. Úgy is lehet szemlélni, hogy nagy érvágás nyilván, de úgy is lehet szemlélni, hogy ahogy mindenki teszi, hogy ez a helyzet, ez egy kihívás arra, hogy újra gondolja az ember alapokig menően azt, amit csinál, ahogyan csinálja. Ahogy mindenki mondja, hogy a járvány után nem úgy, ugyanúgy fog folytatódni az élet. Azt gondolom, hogy az ilyen intézményeknél is, mint a Párbeszédháza, biztos, hogy meg fog mutatkozni majd ennek a néhány hónapnak, ki tudja mennyi időnek az ilyen jellegű gyümölcse. Remélem, hogy nem a nehézségi erő működik az emberekben, és bennünk sem, bennem sem, hogy itt az új körülményekhez lassan hozzászokva ugyanazt a nyüzsgést, felszínességet folytatja az ember, illetve hogy a járványhelyzet után örvendezve a visszaállt rendnek ugyanabba tér vissza, mint ahonnan kiszakította a járvány. Szóval remélem, hogy tényleg a úton vagyunk, és az út az azt jelenti, hogy nem helyben járunk, vagyis hogy ez a járványhelyzet is ahhoz segít hozzá, hogy valami egészen új impulzus sorozattal, de tényleg az úton haladjunk előre, a lelki úton. Hát egy út van ugye, hogy a jó Istenben valahogy jobban Istenben integrálódjunk, hogy jobban vele lássuk, érezzük, éljük, csináljuk a dolgokat, hogy hát az ő országát ebben az általunk nagyon össze-vissza maszatolt világban hát próbáljuk építeni, tisztogatni. Elsősorban magunkban, aztán hát onnan eredően magunkon kívül. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy igen, ennek a helyzetnek van egy csomó ilyen pozitív hozadéka is, tehát nem csak a negatív, és fontos az, hogy a pozitív hozadékra koncentráljuk.
Ugye nagyon furcsa, különös képernyő szentmiségkel telt húsvét volt ez, ahogy a te szavadat használom az online szentmisére. Hogyan értette magad meg ezt, akár úgy, mint a szentmise mondója, akár úgy, mint a szentmise hallgatója a képernyőn keresztül?
Ugye a papok, mondhatnám úgy idézőjelben, hogy privilegizált helyzetben vannak, mert hogyha szépen bezárkóznak, egyedül itt a rendházban általában nincsen ilyen nagy közös koncelebrált szentmise, hanem hát vannak, akik ugye a templomhoz rendelve együtt, de ők sem mindig. És mi pedig a kis kápolnánkban szoktunk külön szentmisét végezni. Néha úgy próbálom, hogy átélni a hívő, Isten szerető embereknek a helyzetét, és akkor csak próbálok magam is a képernyő szentmisén lelkiáldozásban részesülni. Napokban jött szembe velem megint ugye Hamletből az a mondat, hogy nincs jó és rossz, minden csak a fejben válik azzá, és hogy tényleg ennek a helyzetnek a segítségével nagyon sok mindent tudatosíthat az ember. Az összetartozást is. Az a véleményem, hogy ami most történik, az hihetetlenül nagy előrelépés lehet az embernek a tudatosabb anyagvilággal való kapcsolatában, az Isten országa építése felé. Most mindenki rá van kényszerítve, hogy az Isten által teremtett lehetőséget, az egész virtuális teret, az internetet és a többit, hát ez tőle származik, hát ha ő tette lehetővé, hogy ezt a helyére tegyük. Tehát a jó tartalmaknak a közlésére, a jó kommunikációra, a mélyebb közösség megélésére. Ugye, ha visszaáll a rendes, vagy a járvány előtti helyzet, akkor, és hát ugyanez van, hogy időben találkozni, együtt lenni, annyira limitáltak vagyunk. De most az internet rákényszerít minket arra, hogy egy kicsit az időből vagy térből kilépve is éljük a közösséget olyanokkal, akikkel különben nem tudnánk. Látok ilyeneket, hogy egy pap, akire rá van bízva, mit tudom én, 10 templom, van 10 közösség. Hát lohol egyikből a másikba. És azt gondolom, ez egy beteg dolog. Így. De most mindenki igyekszik kialakítani valami olyan internetes kapcsolatrendszer, és a szentmise közvetítését, hogy a pap egy nagyon szépen egyik templomban megünnepelt szentmisét, az összes többi templom közössége, az képernyő misén vesz ott részt, helyben összejön, ha már nincsen járványhelyzet, és a helyi közösségben meglévő áldoztatási joggal rendelkező emberek pedig, amikor eljut a mi szentmise odáig, hiszen akkor már minden van, ami kell a lelkiáldozáshoz, de akkor nem lelkiáldozás lesz, hanem ott kiosztják az oltári szentséget. Valódi áldozás lesz, és hogy ez hihetetlenül meg tudná emelni a szétszórtságunkban a közösségnek a radikális megélését. És nagyon sok ilyen vízióm van, hogy ez a helyzet miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy kialakuló jó gyakorlatok a járvány elmúltával is kiegészítsék az életünket, nem helyettesítsék a valódi szentségeket is, hanem kiegészítsék. A papok valószínűleg nem lesznek nagyságrenddel többen, viszont akkor egészen máshogy, sokkal jobban tudnánk gazdálkodni a papi szolgálatunkkal, akkor, hogyha természetesnek vesszük és beépítjük ezeket a virtuális lehetőségeket a mindennapi életünkbe és a tágabb közösségbe. Azt gondolom, egy nagyon nagy áldás az, ha helyesen tekintünk erre a jelenlegi helyzetre, ugye megint visszatérve Shakespeare-re, hát más is mondta előtte, utána is, ugye, hogy a fejben dől el minden, tehát, hogy ez a járvány is a üdvösségünkre szolgál, vagy pedig volt egy ilyen, hát hadd említsem, hogy megdöbbentő volt statisztikát látni, hogy húsvéti hétvégén milyen sokan kapcsolódtak be televíziós közvetítésekbe, szentmise közvetítésekbe, liturgiák. De ugyanakkor ott volt egy kihozanító másik felmérés is, ami arról szólt, hogy a magyar népességnek igen nagy százaléka, hát lehet, hogy a mise előtt, után vagy helyett a pornót nézte meg, olyan dolgok, olyan tartalmakat nézett, ami egyáltalán, tehát hogy nagyon nem önmagában hozzá el az üdvösséget az, hogy az internetet használjuk, hanem hogyha van egy szándék bennünk és egy erős akarat, és meg is valósítjuk, hogy jóra használjuk. A jó lehetősége ott van.
Többször említetted a közösséget, most ugye 5-6-an éltek a Mária utcai rendházban, és egy korábbi Mandiner interjútban kicsit viccesen mondtad, hogy hát vigyázni kell, hogyha az összezártság különböző feszültség forrás lehet, és hogy ne menjünk egymás idegeire. Most már nagyjából egy hónapja vagytok ebben a helyzetben. Mi az eddigi tapasztalat, a tanulság a ti kényszerű, szorosabb együttléteteknek?
Az elmúlt években nem volt gyakorlat, az most az most egy gyakorlattá vált, hogy szinte mindannyian minden nap találkozunk délben egy közös imádságra, közös egzámenre, és aztán közös étkezésre. Ez korábban így nem volt, szóval sokkal ritkább mindenkinek az zaklatott élete, vagy a sok irányú szolgálata miatt nehezebb volt összejönni. De most tudjuk úgy irányítani a napi rendet, hogy tényleg tudjunk találkozni, és ez jó. Természetes, hogy hányszor elmondta már mindenki, hogy ez a járványhelyzet lerántja a leperet mindenkiről, hogy a díszletek azok leomlanak, és akkor ott marad az ember. De hát alapvetően az, hogy egy csapatban vagyunk, egy csónakban vagyunk, hogy a különbségek azok áldás, nem pedig hát átok, vagy idegesítő, bosszantó dolgok, hanem pontosan a Jóistennek az adományai, hogy ezt tényleg így lássuk. Hát persze ezen dolgozni kell, és minden nap előről kell kezdeni ezt a munkát, hogy ez valóban azzá is legyen. És azt gondolom, ebben nincs különbség. Szerzetesek és nagy családok, és hát általában hát az ember.
Igen. Végezetül hadd kérdezek egy olyat, hogy mondják, hogy háborúban hallgatnak a múzsák, de karantén ideje alatt az ihlet, írtál-e verset már az elmúlt időszakban?
Írtam, de azt foglalkoztat, hogy ez a bizonyos Jan Twardowski, akit Tereza Borowska révén fedeztem föl a 90-es években, és a vele való együttműködés nyomán ő készítette a nyers fordítást, én meg a mi fordítást, és aztán a 2000-es évek elején megjelent a közel 100 vers, és a könyvet hát négyszer is újra kellett nyomni, hogy olyan tartalékai vannak, annyira friss, hogy elkezdtem ilyen verspirula járvány idejére egy ilyen sorozatot, amiből most már 7 fölkerült, nagyjából naponta egy 2-3 perces rövid videó fölkerül néhány gondolat értelmezés kontextusbeállítással együtt ezekből a versekből a Facebookra és szerte az internetre, és másik ilyen ajándéka a Párbeszéd házának, mint lehetőségen, hogy van egy kiállításunk, Baranyi Judit textilművésznek a kárpitjai vannak itt, egy gyönyörű, és hát alig látta valaki a járvány miatt, úgyhogy ezek előtt a textilek előtt, vagy kárpitok előtt mondom a szöveget, és fiatal operatőr pedig a minden egyes kárpitot aztán a közelre, mert gyönyörűen annak a szépségét mutatja, tehát két legyet ütve egy csapásra, hogy a szép, hiszen a Jóisten szép, velünk van a karantén, és a szavak is szépek, hogyha valahogy vele kapcsolatosak, hogy hát egy ilyen verspirula, vizuális pirula naponta. Azt gondolom, hogy ez van a kérdésed, hogy én írtam-e. Igen, ez is egy kihívás, hogy túl sokat ne vállaljak, mert hiszen a jelen körülmények között is mindenki annyi tennivalót és értékes tennivalót tud találni magának, amennyit a fantáziája meg amennyit akar. Tehát itt most is túl lehet tölteni jó dolgokkal a napod, de hogy ez ne történjen, hanem tényleg, amit mindenki áldásként él meg, hogy le lehet lassulni, lehet tovább mélyülni, többet imádkozni. És hát, hogy ebből fakadjanak az új ihletek és sorok.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Nagy Bálintot, a Sodrás utcai jezsuita rendház elüljáróját, valamint Sajgó Szabolcsot, a Párbeszédháza igazgatóját hallották. Arról beszéltek, hogyan élik meg bezártságukat és lelkipásztori hivatásukat a járvány idején. A riporter Szőnyi Szilárd nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra!
Mária Rádió.